Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Üdvözlöm Önöket a hétvégi menetrendben, kultúráról életmódra váltunk az utolsó órában. Egészségkód című műsorunkkal folytatjuk. Fogmosás, fogápolás, rutin feladatoknak tűnnek mindenki életében, pedig egyáltalán nem mindegy, hogyan csinálja az ember. Professzor dr. Gera István parodontológussal, a Semmelweis Egyetem fogorvostudományi kar parodontológiai klinikájának professzor emeritusával Marosi Viktor beszélget.
Hagyományos fogkefe vagy elektromos fogkefe? Hogyan kell ezeket használni? Ezekről még nem beszéltünk, a fogápolásról sokat beszéltünk eddig, itt az egészségkódban, viszont most találtunk még olyan témákat és kérdéseket, amelyekről nem volt szó.
Független nagyjából, hogy elektromos vagy kézi fogkefe bizonyos kategórián belül, a lényeg az, hogy milyen technikával mossa a páciens a fogait. Ugyanis megveheti a legdrágább, legszofisztikáltabb néha 100 000 forintos elektromos fogkefét, ha nem tanítjuk meg, vagy nem tanítják meg, hogy hogyan használja, akkor tulajdonképpen azzal sem ér el jobb eredmény. Azt kell tudni, hogy a fogmosás az csak akkor hatékony, ha még a páciensnek nincs fogköve, tehát a páciens a puha lakot maga le tudja dörzsölni, és a fogkefe viszont egyszerűen fizikai, mechanikai okokból csak ott hatékony, ahol érintkezik a fog felszínnel. Ez ugyanolyan, mint a csiszolás, ugyanolyan, mint a gyalú vagy a vésés. Tehát, hogyha a fogkefe nem ér bizonyos felszínekhez, a fogkefe elemi szőrtéi, akkor az ott soha nem fog eltávolítani. És nincs az a varázsszer, amelyik mechanikai tisztítás nélkül ezt tökéletesen el tudja távolítani. Természetesen az egyéni kézügyesség nagyon sokat szerepet játszik, hogy ki hogyan tudja ezt használni. Tehát, hogyha valaki ügyetlenebb, akkor az elektromos fogkefével hatékonyabban tud fogat mosni. De még hangsúlyozom, ha nem tanítják meg, hogy az elektromos fogkefével hogyan érintse a fog felszíneket, ugyanis egy nagyon-nagyon komplikált felszínrendszer a szánkban levő fogazat, és főleg a fogközök, amik milliméter vájatok a fogak között, az egyik fogkefe se tudja, se az elektromos, se a kézi fogkefe elérni. Tehát egyszerűen nem jutnak oda be az elemi sörték, ezért van az, hogy azoknál, akik nagyon érzékenyek és a minimális bakteriális lepedéket sem tudják elviselni, anélkül, hogy gyulladásra válaszolnának, akkor a fogkefét, akár elektromos, akár kézét ki kell egészíteni úgynevezett fogköztisztító eszközökkel, ami fiatalkorban a fogselyem, idősebb korban pedig a fogköztisztító kefe, aminek most már szerencsére egész sorozata kapható.
Milyen érdekes, hogy ezt így külön veszi, bocsánat, hogy szavába vágok, csak hogy ez fiatalkorra és időskorra lehet mondani, és a fogsejemről külön igen, szeretnék igen, még beszélni majd.
Igen. Akkor részletezem ezt. Egy kicsit ahhoz hasonlítom, hogyha valaki mondjuk szénanáthába szenved, akkor a legminimálisabb pólen mennyiségre elkezd büszkölni, köhögni. Aki pedig nem, az mindent elvisel. Ugyanígy van a szájban levő baktériumflóra is. Van, aki elvisel bizonyos mennyiségű lepedéket, van, aki pedig a legminimálisabbat nem. Na most, akinek annyira érzékeny az immunrendszer, hogy a legminimálisabb mennyiségre már gyulladással, azaz inyvérzéssel reagál, őnekik csak akkor lehet gyulladásmentesen tartani az inyüket, hogyha tökéletes, professzionális letisztítás után, tehát leszedi a szájhigiénikus fogorvos, vagy az, aki erre felhatalmazott, és utána a fogsejemmel a frissen képződő lepedéket a fogközökből kimossa. De ez csak akkor hatékony, hogyha legalább egy héten kétszer-háromszor megismétli. Ha adj időt arra, hogy ez a bizonyos mineralizáció, tehát a fogkövesedés elinduljon, akkor már a fogsejem használata többet árt, mint használ, mert akkor ezen az édes felszínen az elemi szálak, mert a fogsejem is nagyon sok pici elemi sejemszálból áll, vagy egyéb szintetikus anyagból, és akkor az beszakad, és még több kárt okoz, mint használ. Természetesen a lakosságnak egy jelentős része nem tartozik ebbe a kategóriába, tehát azok, akik a hagyományos fogmosási technikát alkalmazzák, úgy, ahogy gyulladásmentesen tudják tartani az inyüket és a fogágyat. De azok, és ez körülbelül a teljes lakosságnak a kb. 20-25-30%-a, azok igenis szuper tiszta szájhigiéniára és szuper hatékony fogmosási technikára szorulnak, és tulajdonképpen ezekkel kell foglalkozni, és majd, hogyha beszélünk, hogy mi a parodontológia, akkor erre majd visszatérünk.
Igen, és köszönöm is, hogy megelőlegezte, a parodontológia kutatási területeiről is majd szeretnék beszélni, illetve arról, hogy pontosan mivel foglalkozik, de nagyon kicsit még térjünk vissza a fogsejemre, mert szerintem ez nagyon sokakat érint és érdekel, és szerintem sokakban ennek a hiánya ébreszt bűntudatot. Mennyiszer kell, illetve mennyiszer lehet használni a fogsejemet, mi az, amikor már kárt okozunk vele, vagy mi az a mennyiség, vagy gyakoriság a fogsejem használatánál, amivel gyakorlatilag mindegy is, hogy használjuk-e.
Van, akinek nincs szüksége fogsejem használatra, akinek olyan a immunrendszere, hogy azt a minimális mennyiségű plakkot, amelyet nem tud eltávolítani a hagyományos kézi vagy gépi fogkefével, azt az immunrendszere tolerálja, és nem alakul ki nála erős gyulladás. Aki vizikópáciens, annak viszont szüksége van, viszont neki legalább hetente 2-3-szor, hogy az előbb említett módon ne induljon meg a fogkőképződés. Na most a másik, sajnos volt Hollandiában egy vizsgálat, ami a bulvár médiában megjelent, amiben összehasonlították, hogy 500 embernek adta a fogsejmet, 500-nak fogkefét, és hogy mi az eredmény, és kihozták azt, hogy a fogsejem az ártalmas. De meg kell tudni, hogy ezeket az illetőket előtte nem tisztították le, nem mutatták meg nekik a helyes technikát, és ezeknek a fogsejem használat inkább ártott. De ugyanakkor, mint mondtam, a fogsejem használat akkor indikált, ha előtte az úgynevezett professzionális tisztítás, tehát amit fogorvos, szájhigiénikus, ne talán parodontológus végez, teljesen tiszta, tiszta, sikos fogfelszín, és akkor ezt, itt közben jön a mentő, akkor ezt mi tisztán tudjuk tartani. A fogakat úgynevezett ínpapilla tölti ki, ami egy sérülékeny finom szövet. Hogyha ezt a fogsejemmel, mint egy fűrésszel megsértjük, akkor nagyon súlyos károsodást okozhatunk. De ha megtanuljuk, hogy hogy kell bevezetni a fog közbe a fogsejmet, és hogy kell azt a fog felszínén, én mindig azt szoktam mondani a hallgatóimnak, hogy úgy kell csinálni, mint amikor az ember kijön a zuhanyból, és egy nagy törölközővel a hátát megtörli, tehát így félig körbeöleli a törölközővel, ebben az esetben a sejemmel a gömbölyű fognyakat, és akkor biztos nem sérti meg az inny. Ha egyenesen tartja, akkor pedig, mint egy fűrész, belevág az innybe. Tehát ezt meg kell tanulni, és hogyha nem tanítjuk meg, akkor a fogsejem többet árt, mint használ.
Mármint az ínynek. Viszont a fogszúvasodást azt az megelőzheti.
Most még egy a fogszúvasodás, az megint a fogsejem az egyetlen, tényleg az egyetlen olyan, amelyik a fogaknak a érintkező pontját, ugye, hogyha a fogak szorosan érintkeznek, amit úgy hívunk, hogy kontaktpont, ez semmivel mással, semmi mással nem lehet tisztán tartani, csak a fogsejemmel, és ez a többnyire néhány négyzetmilliméternyi felület az, ami, hogyha valaki fogszúvasodásra fogékony, tehát nem fogágybetegsége fogszúvasodásra, és ha ezt nem tisztítja rendszeresen, ott megmaradnak azok a baktériumok, amelyek olyan savat termelnek, hogy megkezdik a fogzomácsnak a kioldását. Tehát valóban igaza van, hogy a fogsejem az úgynevezett fogközi fogszúvasodás megelőzésére, aki erre fogékony, a pontos és nélkülözhetetlen segédeszköz. A fogékonyságot millió, egyrészt genetikai tényezők, másrészt az immunrendszerünk, harmadszorban pedig, ami még nagyon fontos, a szánk a legfertőzöttebb terület az élőszervezetben. Még fertőzöttebb, mint nagyon sok emlősnek, és hihetetlen agresszív, kórokozó baktériumokkal van tele. Most kétféle fogékonyság van. Van, aki az úgynevezett sabtermelő baktériumokban gazdag, és ezek fogékonyak fogszúvasodásra. Én most közben beállok a garázsomba.
Nyugodtan.
És a másik pedig, akinek nem sabtermelő baktériumai vannak, hanem elsősorban úgynevezett levegőtől elzárt, tehát anaerob körülmények között szaporodó, ezek pedig a fő korokozói az indulladásnak, és még inkább korokozói a fogágybetegségnek. Tehát általában bakteriológiailag két típus van. Van, aki nagyon fogékony a fogágybetegségre, és általában neki nincs olyan súlyos és gyakori fogszúvasodása. A másik pedig fogszúvasodásra fogékony, de viszont az inye viszonylag épp.
Ugyanúgy, ahogy a szemüveg viselésének szüksége felmerülhet mondjuk 40 éves kor körül, ugyanúgy felmerülhet az, hogy egy bizonyos korban jobban elkezd szúvasodni az ember foga?
Nem, az biztos nem. Fiatal korban, amikor az inkpapilla még kitölti a fogközöket, akkor nincs lehetőség arra, hogy a legkisebb fogköztisztító kefét bepréseljük a fogközbe, és ha bepréseljük, azzal csak sértjük, és még egy, amit mondtam, hogy a úgynevezett kontakontot pedig csak a fogsejem tisztítja meg. Uh-huh. A másik rész, minél idősebbek vagyunk, a lezajlott bizonyos ingyulladások vagy fogágygyulladás következtében a csont egy kicsit vagy nagyon pusztul, és visszahúzódik, és úgynevezett megnyílt fogközök lesznek, tehát az inkpapilla visszahúzódik, és ezért egy viszonylag kisebb vagy nagyobb háromszög alakú térköz alakul ki az úgynevezett kontaktpont és az inny között. Most ez a térköz viszont már ezekkel a bizonyos fogköztisztító kefékkel tisztítható, és még egy, hogy nem mindegy milyen mérettel, ezért ma már a 0,6 mm-estől a több milliméter vastagságú fogköztisztító kefe kapható a patikába, és gyakorlatilag a fogorvos meg tudja mérni a fogközöket, és szinte fel tudja írni a páciensnek azt, hogy vegyen lila színűt, sárga színűt, zöld színűt, és megírja, hogy az egyik fogközbe az 5 mm-es kell, ha valakinek nagy a fogköz, a másikban, ahol szoros, csak a 0,6 mm-es, és akkor így tudunk hatékonyan. És még egy, az a baj, hogy aki már ilyen állapotba került, vagy átesett bizonyos fogágygyulladáson, az már eleve azért esett át nem csak egyszerű gingivitisen, ingyulladáson, hanem a rögzítő apparátusnak, tehát a csontnak a pusztulásán, ez eleve fogékony. Akár immunológia, akár genetikai, akár pedig olyan a szájflórája, ami inkább pusztította a fogágyat, mint a fogakat. Tehát ezeknél az eseteknél nagyon-nagyon fontos a fogközök tisztítása, mert ez se lehet hagyományos fogkefével megtisztítani.
A beszélgetésünk vége felé a paradontológiát említsük meg. Milyen kutatási területei vannak a paradontológiának, és mivel foglalkozik pontosan?
Hát ha most össze akarom hasonlítani, hogy a parodontológia az mondjuk olyan, mint az alapozó munka egy építkezésnél. Tehát hogy a fogakat egy meglehetősen jól szerveződő speciális struktúra, a fogágy tartja a helyén, és ez a fogágy, ez egy nagyon érzékeny és gyulladásra fogékony szövet abban az esetben, hogyha hagyjuk elsaporodni azokat a főleg levegőtől elzárt módon, tehát ugye mert bemegy az inny alá a baktérium, ott már számára az oxigén megszűnik, és neki olyan lehetősége van, hogy átrendező, ugye már a szánkban van egy meglehetősen kellett flóra. Ez nagyjából olyan, mint hogyha azt mondjuk, hogy a Balatonban van ilyen-olyan, amolyan hal, és hogyha valami kedvez, és mondjuk elszaporodnának a Balatonban, most csak mondok extrém butaságot, a piranyák, akkor senki nem menne be úszni, mert a úszó nadrágja az elveszne pillanat alatt. Ugyanígy hangolódik át az inny alatt a baktérium flóra összetétele akkor, hogyha nem mossuk a fogat, és lassan az ingyulladás következtében egy kicsit az inny elmelkedik, mélyül az innybarázda, és minél mélyebb, annál kevesebb oxigén jut oda. És gondoljuk el, hogy egy 2 mm-es innybarázda az 2000 mikrométer, és egy baktérium általában 1-2 mikrométer, tehát egy 2000 mikrométer az annyi, mint emberi mércével nekünk a földközi-tenger. És akkor ezen a területen a baktérium ott már önálló életet él, fogkefével, fogsemmel nem távolítható el, és akkor van szükség már professzionális kezelés. Ennek egy része az úgynevezett nemsebészi tisztítás, amikor különböző speciális eszközökkel eltávolítjuk ezt a baktérium kolóniát, és hagyjuk a szöveteket gyógyulni. De elér egy bizonyos mélységet és bizonyos fokú csontpusztulást, akkor már csak sebészi eszközökkel lehet ezt eliminálni. Ami a parodontól lényege tulajdonképpen, hogy kezdjük lépésről lépésre. Az ingyulladást, amíg nincs fogköve valakinek, és megtanul valahogy a tévéből fogatmosni és fogsejem használatára, akkor ő magát meg tudja gyógyítani, vagy karba tudja tartani. Ez tulajdonképpen az úgynevezett primér prevenció. Ha már valakinek fogköve alakul ki, akkor neki minimum szüksége van szájhigiénikusra, aki professzionális eszközökkel eltávolítja. Ha már neki 3-4 mm méltasakja van, erre a szájhigiénikus már nem nyert képesítés, hanem neki már olyan fogorvoshoz kell fordulni, aki sebészi jártossággal bír. Tehát ami igazán a parodontója lényege, az ezeknek az eseteknek a kezelése. Tehát, hogyha veszünk egy nétrasort, akkor a lakosság 80%-át a szájhigiénikus és a családi fogorvos meg tudná, vagy meg tudja gyógyítani akkor, hogyha megfelelő módon eltávolítja, és távol tartja a kórokozókat. Ez mind igaz a fogágybetegségre és a fogszólásodásra. Viszont azok, akik valamilyen oknál fogva olyan hihetetlenül intenzíven reagálnak az ott lévő baktériumokra, és ennek a hihetetlen erős reakciónak a következménye nagyon előre haladott intenzív csontpusztulás, tehát nagyon hamar alakulnak ki 5-6-8 mm-es tasakok, ez már csak sebészileg és nagyon komplikált sebészi technikákkal érhető el. Most ami a kutatást illeti, hát erről nagyon nehéz lehetne, mert csak a mi általam szerkesztett tankönyv az 500 oldal, és az ezzel foglalkozik. Tehát ezt néhány mondatban azt szeretném mondani, hogy a kutatás egyik része az, hogy megtaláljuk azokat a tényezőket, amelyek tényleg rizikófaktorok. Tehát ide a genetikai háttér, a diabétesz az egyik fontos, sajnos a dohányzás a másik fontos rizikotényező. A másik része pedig, hogy az elpusztult szöveteket hogy állítjuk helyre. Ennek a része az úgynevezett regeneratív sebészet, hogy hogy tudjuk az elpusztult szöveteket úgy újraépíteni, hogy az funkcionálisan és szerkezetében is megfeleljen az eredetinek. Ez nagyon-nagyon-nagyon nehéz, mert három különböző szövetegysége alkotja a fog tapadását, ugye a fog gyökér, a csont és a kettő között húzódó gyökérhártya, és ennek a háromnak egyszerre kell újraépülni, és ez csak nagyon speciális sejtes elemekből indulhat el, tehát ez egy nagyon-nagyon komoly kutatási terület még ma is. A harmadik része pedig az úgynevezett parodontális implantológia, mert azt kell tudnunk, hogy miért veszíti el 50 év kor körül a civilizált világ lakossága a fogainak nagy részét, nem azért, mert fogszúvasodás vagy valami trauma okozta, hanem a fogágybetegség. Tehát aki több implantátumra szorul 50-60 éves korában, de akár fiatalabban is, az valószínűleg 80%-ban azért vesztette el a fogát, mert súlyos, gyógyíthatatlan fogágybetegsége volt, ami miatt vagy kiesett a foga, vagy ki kellett húzni. Na most, ha itt történik meg beültetés, akkor azt kell figyelembe venni, hogyha nem semlegesítjük azokat a kórokozó baktériumokat, ami következtében elpusztult a természetes fogak körül a csontállomány, akkor beültetett implantátum körül két héten belül ugyanaz a baktérium tömeg alakul ki, a másik beteg, tehát a beteg fognak a tasakjából átkerül, és inokulálja, tehát ugye, mint egy magot elültet, és elindulhat az úgynevezett implantátum körüli gyulladás. Tehát alapelvként kell elfogadni, hogy csak teljesen szanált, jó szájhigiéniű, és olyan páciensben szabad implantátumot beültetni, akinek nincs már vérző, kezelhetetlen méltasokja. És itt nem vonatkozik ez a megállapítás arra, hogyha egy 18 éves szép kislány biciklivel neki szalad az oszlopnak, és kitörik egy foga, ez egész más. Ez egész más. De az a nagy tömeg, körülbelül a implantációra váróknak legalább több mint 60%-a, az elsősorban fogágybeteg, és fogágybetegség miatt kell pótolni a fogait, de ennek megvan ma már a jól meghatározott protokollja, hogy milyen lépések sorozata után, milyen kritériumok mellett lehet elkezdeni, sajnos azt a néha 4-5-6-7 millió forintos beavatkozásról, mert ez ma, valljuk be őszintén, ez nem csak Magyarországon, hanem a világon sehol nem támogatott a biztosító által, mert ezt a páciensnek zsebéből kell kifizetni, és még egy, az orvos nem csak orvosi felelősséget, hanem úgy, mint egy órásmester, anyagi felelősséget is kellene vállalnia az 5-6 milliós pótlásért. És akkor, hogyha nem követne végig a protokollt, és a páciensnek beültetés utána két hét múlva begyullad, és utána újabb műtétet kéne végezni meg minden, akkor ez már nagyon nehezen kontrollált. És sokkal nehezebb a gyógyítása, a gyógyítás esélye, vagy a gyógyulás esélye az implantátum körül kialakuló gyulladásnak, mint a természetes fog körül kialakuló gyulladásnak, mert hiszen az implantátum az mindenképpen
nem regenerálódik.
Titánium vagy cirkónium, tehát az semmiképpen nem egy saját szöveg.
Professzor dr. Gera István parodontológussal, a Semmelweis Egyetem fogorvostudományi kar parodontológiai klinikájának professzor emeritusával Marosi Viktor beszélgetett. Most picit szusszanunk, aztán a hétvégi menetrend utolsó fél órájában megyünk tovább az egészségkóddal, azonnal jövünk.